Mielőtt a húgom eltűnt volna, aznap reggel egészen pontosan hajnalban, hajnaltól reggelig, és egész éjszak azon dolgozott, hogy megkötözze a saját kezeit. Egy ilyen kis kendővel összekötötte a saját kezeit, mert azt mondogatta, hogy fél, hogy ártani fog valakinek. És miután sikerült neki megkötözni a saját magát, utána tudott pihenni, nagyon keveset pihent, és utána aztán elment az erdőbe. És ezek nyilván beszédes képek, amelyek elmondják azt, hogy milyen háború dúlt az ő lelkében. És amikor beszélgettünk, azt mondtam, hogy sosem voltál ilyen közel Istenhez, mint most. Ő pedig azt mondta egy alkalommal, hogy én azt mondom, hogy ő sosem volt ilyen közel Istenhez, de ő ezt nem érzi. És azt mondtam neki, hogy korábban azt érezted, hogy közel vagy Istenhez, mert jól voltál. Testileg jól voltál. Bárki kérdezte, mindig azt mondtad, hogy jól vagy. Amikor a kórházban voltál, akkor is azt mondtad, hogy jól vagy. És azt mondtad mindenre, hogy tudom. Viszont az az állapot téged a fájdalomba, a gyötrelembe vitt. Hát korábban azt gondoltad, hogy közel vagy Istenhez. Mint nagyon sokan azt gondolják, hogy közel vannak Istenhez. A külső kényelemnek köszönhetően, a külső jólétnek köszönhetően, sokan azt hiszik, hogy közel vannak Istenhez, mert megvan mindenük, megvan a társaság, megvan az étel, megvan az ital, megvan minden, amire szüksége van a testnek. És ilyenkor az ember hajlamos azt gondolni, hogy közel van Istenhez. De ennek a következménye, ennek a végállomása, mint tudjuk, a betegség, a szenvedés, a halál. Rosszabb esetben pedig a kárhozat. Az ember jólétének, az ember tudomjának következménye a halál, a fájdalom. Kározat. Tehát a test képtelen megítélni azt, hogy mennyire van közel Istenhez. Hogyha én a testre hallgatok, akkor nyilván úgy ítélem meg, hogy mennyire vagyok közel Istenhez, hogy hogy érzem magamat a testben. De ez hazugság. Ugyanis Isten azt mondja Jézus által, a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. Júlia épp azáltal volt közel Istenhez, és van közel most is Istenhez, hogy bekerült abba az állapotba, hogy már nem mondja azt, hogy jól vagyok. Nem mantrázza magának azt, hogy jól vagyok. Nem gyakorolja az agykontrollt. Nem színészkedik. Nem képmutató. Nem programozza saját magát. Össze van törve, nyilván. Össze volt törve. És nem tudott semmit. Tehát nem volt jól, és nem tudott semmit. Ezért volt közel Istenhez. Mert Isten nem azt mondja, hogy boldogok, akik vigyorognak, akik agykontrollt gyakorolnak, akik azt mondják mindenkinek, hogy jól vagyok, akik azt mondják mindenre, hogy tudom, nem azok vannak jól Isten szerint, nem azok a boldogok, hanem azok, akik sírnak, akik meg vannak törve, akiket Isten vigasztal, akik már nem tudják saját magukat vigasztalni, akik már nem hisznek az emberek vigasztalásában, azok vannak jól, ők a boldogok. Mert esélyt kaptak arra, hogy maga a mindenható Isten vigasztalja őket. Ő gyógyítsa őket. Tehát test szerint, az agy szerint, az emberi értelem szerint Júlia nem volt közel Istenhez. De Isten szava szerint igenis közel volt ő Istenhez. Életében talán először, egészen pontosan a felnőtti korban, először nagyon közel volt Istenhez. A megtöretetés által. Azáltal, hogy a betegség egészen pontosan a pszichiátriai szerek, amiket 3 hónapon keresztül nyomtak belé, és majd annak a hiánya, az elvonási tünet megtörte a testét, azáltal került ő közel Istenhez. Mondhatjuk azt, hogy ő önszántából nem szedte a pszichiátriai szereket, miután kijött a kórházból. Viszont nem ez történt, hanem az történt, hogy Isten adta neki azt, hogy ne szedje. Ez is teljes meggyőződésem. Az emberek, az a test, a testi gondolkodás azt adta volna, hogy szedje. Az elbukott, torz emberi gondolkodás, az elbukott emberi normalitás azt mondta volna, hogy szedje a pszichiátriai szereket. De Isten azt mondta, hogy ne szedje. Persze ő ezt nem tudta akkor. Nem tudta akkor, hogy a mindenható Isten munkálkodik benne. A mindenható Isten engedte, hogy megtörjön. Mert aki meg van törve, azt Isten fel tudja támasztani. Az a talaj, amelyik fel van szántva, abban lehet magot vetni. A betonba nem lehet magot vetni. de a felszántott talajba lehet magot vetni. Még az is Istentől volt, hogy Julia, miután 3 hónap után drogozták őt a kórházban, nem szedte a drogokat, az elvonási tünet, az álmatlanság megtörte őt, és végre, életében először, felnőtti korában először, szembesült a valósággal, amit ő összerakott magának, amit ő bevitt magának. És aki szembesül a valósággal, esélyt kap arra, hogy Istenhez forduljon segítségért. És Julia ezt megtette. Miből tudom, hogy Julia megtette? Hát abból is tudom, hogy az ő imája őszinte volt, megtört szívből szállott az ő imája, hogy ő megkötözte magát, saját magát. Ő nem engem akart megkötözni, nem az anyját akarta megkötözni, nem Orbán Viktort akarta megkötözni, nem valaki mást akart megkötözni, hanem saját magát, hogy ne ártson, ne tudjon ártani senkinek. És mivel én is voltam ebben az állapotban, zokogva imádkoztam a mindenható Istenhez, hogy pusztítson el engemet. Ezt kértem tőle, voltam abban az állapotban, mint Julia. Nem ilyen sokáig. Nekem rövidebb volt. Sírva kértem a mindenható Istent, hogy vegye el az életemet, mert csak neki van joga elvenni az életemet. Hogy ne ártsak senkinek, mert én megláttam azt, hogy egész életemben ártottam másoknak. Ártottam Juliának, Anna Máriának, a szüleimnek, barátaimnak, mindenkinek. Fenevaddá váltam. Amikor megtanultam, hogy mi az élet az emberek szerint, fenevaddá váltam, és ártottam mindenkinek. És könyörögtem a mindenható Istenhez, hogy azért vegyen ki ebből a világból, azért öljön meg, hogy ne tudjak ártani senkinek. És Isten megölt. De nem úgy, ahogy gondoltam. Nem vette el a fizikai életemet, a testemnek az életét nem vette el, hanem elvette a régi énemet, elvette az egómat, elvette a nagyképű természetemet, a büszkeségemet, a bűneimet elvette. Nekifogott annak, hogy szeridítsen meg nek a hatalmas munkának, hogy ne tudjak ártani senkinek, hogy ne magamból szóljak, ne egóból szóljak, hanem belőle szóljak. Julia is ezt kívánta. Ő, mivel nem ismerte akkor Istent, ő saját magát kötözte meg, a saját kezeit kötözte meg, ugyanabból az okból kifolyólag, hogy ne ártson se nekem, se az anyjának, mert tudta, hogy leuralták azok a gondolatok az ő életét. De korábban is leuralták, csak korábban nem volt nyilvánvaló. Ezelőtt egy évvel is Julia ebben az állapotban volt, csak nem tudta. Sokan Gyergyóban abban az állapotban vannak, amiben Julia volt. Most már bátran mondom, hogy volt, de nem tudnak arról, és jaj ennek a közösségnek, jaj ennek a városnak, jaj Magyarországnak, mert rengetegen vannak azon, abban az állapotban, hogy ártanak egymásnak, úgy, hogy nem is tudnak arról. És hogyha hirtelen elveszítik az álnyugalomnak az eszközét, akár az alkohol, akár a kábítószer, akár a pszichiátriai szerek, fennáll a veszélye, hogy ártani fognak szeretteiknek, családtagjaiknak, saját maguknak. Julia ebben az állapotban már régóta benne van. Nem most esett bele ebbe az állapotba. Ő eddig is ebben volt, de nem tudta. De most, hogy a teste megtörettetett, nyilvánvalóvá vált, hogy milyen szellemiség uralta az ő életét. A saját ajkaival mondta ki, hogy valami ural engemet. Ott az agyamban, a fejemben. És visz, akaratom ellenére visz. Magával visz. Most vált nyilvánvalóvá számára. Ahogy mondtam többször is, ez volt Julia számára az apokalipszis, amiről ő maga azt mondja, annélkül, hogy ismerni a Bibliát, kimondta, amikor beszéltem vele, hogy ezt senki nem kerülheti el. Te sem, aki ezt hallott, nem kerülheted el azt, hogy találkozzál a benned lévő ördögökkel, démonokkal. Isten könyörüljön rajtad, hogy amikor találkozni fogsz, akkor legyen melletted valaki, aki imában van, aki Istennek a gyermeke, aki tud imádkozni érted és veled. Mert hogyha ez nem fog megtörténni, akkor elvesztél. Ezt a pokoli állapotot, amit Julia megélt, magaddal kell vidd a túlvilágra. A tested meghal, és a lelked benne marad ebben az állapotban. Mint a Julia mondta, hogy az egy hét alatt, amit ő az erdőben töltött, számára megszűnt az idő. Tudta, hogy az az állapot, amiben ő benne van, az soha nem ér véget. Megélte az örökké valóságot, megélte a pokol örökké valóságát, Isten megengedte, hogy élje meg, és tegyen erről bizonságot, mondja el mindenkinek, Nekem elmondta, és általam elmondja másnak is. S ha úgy kedves Istennek, majd ő személyesen is el fogja mondani. Egyelőre így sikerült, így adja mindenható Isten. Nekem elmondta, és általam elmondja másoknak is, akikben van gerinc, arra, hogy szembesüljenek a saját ördögeikkel, azzal, hogy mi uralja az ő életüket. Miből tudom az, hogy az élő Isten átvette az irányítást Júlia fölött, hogy Júliának az élete az élő Isten kezében van, még annak ellenére is, hogy az emberek ártanak neki. Az emberi segítség ártás. Többször hangsúlyoztam rá, emberek, kedves hallgatók, hogy a testi embernek a segítsége az ártalom, ahogy mondja a köznyelv, a pokol felé vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Jó szándékkal. A legtöbb ember úgy árt az embertársainak, hogy azt hiszi, hogy segít. A meg nem tért ember a bűneiből, a hazugságaiból, a képmutatásából, a testiségből meg nem tért ember. Az újjá nem született ember, a Krisztus beszéde által újjá nem született ember nem tud segíteni. Azt kívánom mindenkinek, hogy az élő Isten őt óvja meg attól, hogy testi emberek segítsenek neki. Pohászkodom Júliáért is, hogy a testi emberek ne tudjanak neki segíteni. Aki testben van, testileg gondolkodik, és nem lélekben van, nem imában van, az ember távolodjon el tőle, ne segítsen Júliának. Pohászkodom teljes szívemmel. Vagy pedig az élő Istennek az oltalma, az ő segítsége. Győzze le az emberi segítséget. Mert az emberi segítség az volt, amiről beszéltem. Hajtó vadászat, mint ahogy vadásznak a vaddisznókra, és a medvékre, ezt tették Júliával. És ezt nem is én mondtam ki, hanem egy kedves unokatestvérem, aki szintén részt vett ezen. Megkérdezte, hogy Júlia milyen állapotban van, és elmondtam, hogy Júlia nem akarja, megtalálják. Ő nem azért ment el, hogy magát köröztesse, hanem azért, mert nem akart embert látni. Egyedül kellett legyen az ő dolgaival. És azt mondja, hogy ha nem akarja, hogy megtalálják, akkor ez nem emberkeresés, hanem hajtóvadászat. És Júlia elmondta, hogy igen, az volt. Ő hallotta, hogy keresik. Még jobban kellett menekülnie be az erdőbe, be a sűrűbe. Emberként ezt féltéssel mondom. Féltéssel mondom, hogy amit mi jónak hiszünk, segítségnek gondolunk, mi testi emberek, az valójában ártalom. Elmondok egy egyszerű példát. Amikor édesapám a halálán volt, mellette voltunk, és ott voltunk vele, amikor kilehelt a lelkét. És az a momentum, az nagyon fájdalmas volt. Fájdalmas volt látni azt, hogy kimúlik a világból, és többé nem fogunk találkozni vele, hogy már többé nem él közöttünk, többé nem fogjuk majd látni őt, nem tudunk vele kommunikálni. Az fájdalmas volt. De ezzel párhuzamosan olyan nagy vigasztalást kaptunk a mindenható Istentől, pedig akkor nem ismertük a Bibliát sem, én sem ismertem a Bibliát. De az Úristen, ahogy mondja a dal is, én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél. Tehát ő már akkor is vigasztalt minket, amikor mi még semmit sem tudtunk róla, sőt, még mi is, úgymond az ő ellenségei voltunk. Miután édespán meghalt, hatalmas vigasztalást kaptunk az élő Istentől, megkönnyítette a lelkünket. És emlékszem, hogy itt volt egy barátnőm, az akkori barátnőm, és miután édespám kilehelt a lelkét, ő hazajött, és hát megtudta, hogy na, hogy édespám meghalt, és próbált engemet vigasztalni. Úgyhogy előtte már megkaptam a vigasztalást Istentől lélekben. Ő pedig ilyen testi, emberi módon próbált vigasztalni. Nem neheztelek rá, nagy valaki úgy érts, hogy neheztelek rá, mert őt jó szándék vezérelt, tehát ezt látta, hogy kell vigasztalni az embert, ölelgetjük egymást, meg simogatjuk egymást. De elmondom nektek, hogy az rám olyan hatással volt, hogy éreztem, hogy megütöm, vagy megfojtom, ha még egyszer hozzám ér, megütöm. Tehát annyira borzalmas volt Isten vigasztalása mellett az ember vigasztalása, hogy éreztem, hogy kifutok a házból, tehát ne is érjen hozzám senki. Na Júlia körülbelül ebben az állapotban volt. Őt az Úristen vitte el a pusztába, az erdőbe, hogy esélyt kapjon az ő lelke arra, hogy megtisztuljon, szembesüljön a dolgaival, és megtisztuljon. De emberek akartanak is segíteni, és csak ártottak. A hajtóvadászat emberek az a vadakra van, a fenevadakra, a vaddisznókra, a medvékre van, és nem emberre. És ja, hát persze a fenevaddá vált emberre is érvényes, aki ugye gyilkos az ő lelkében, az ő természetében, ugye gazember, vagy ártalmas lehet ugye a társadalomra, az embertársaira nézve, vagy önmagára nézve. Ő is ugye vad, tehát ugye lehet egyfajta hajtóvadászat az ilyen emberekre is. De ami Júliával történt, az, hát azt kell mondjam, hogy kritikán aluli. És tényleg valamelyik hegyi mentő, vagy rendőr, vagy bárki tűzoltó önkéntes hallja ezt. Hangsúlyozom, emberek, nem neheztelésen mondom, nem gonoszsággal mondom, hanem féltéssel. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja, azt értse meg. Tudom, hogy a legtöbb embert jó szándék vezérelte. Voltak olyanok, akik egy ilyen amerikai filmbe gondolták magukat. Tehát élvezkedtek, valósággal élvezkedtek. A kvadokkal, motorokkal, meg terepjárókkal, meg mindenféle technikai eszközzel. Amit láttak az amerikai filmekben, ők azt kaptak erre lehetőséget, egy hivatalos lehetőséget, és azt próbálták. Hangsúlyozom, hogy teljes meggyőződésem, hogy voltak közöttük olyanok is, akik teljesen jó szándékkal és féltéssel keresték Júliát. Szerették volna megtalálni, megmenteni. De hangsúlyozom, emberek, a testi embernek a segítsége, a testi embernek a megmentése, az nem segítség, hanem ártás. Ártás. A tegnapi videókban is elmondtam, hangsúlyozhattam azt, hogy Isten megmutatta, hogy az emberi segítség még most is árt Júliának. Tehát ő teljesen nyilvánvalóvá tette, a Teremtőnk, az élő Isten teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy Júliát ő rejtette el, mert jóformán még a nyomát sem látták. És ő oltalmazta 7 napon keresztül, megóvta a vadaktól, megóvta a medvétől, megóvta a vaddisznóktól, megóvta a kígyóktól, a viperáktól, mindentől megóvta. 7 napon keresztül gondját viselte. És ebből az következik, hogy 7 nap után is gondját tudta volna viselni egy kis emberi segítséggel, egy kis emberi odaadással, pontosan, mint hogy az irgalmas samaritánus, ahogy gondját viselt annak az embernek. Megkente az ő sebeit borral és olajjal a maga módján, teljesen jó szándékkal, egy kis emberi segítséggel, lélekben Isten gondját tudta volna viselni Júliának, és megnyugtatta volna őt. Ezzel szemben az történt, mint ahogy elmondhattam, hogy bevitték a kórházba, azt jelzem és hangsúlyozom, hogy nem kérték senki beleegyezését, tehát a hozzátartozók beleegyezését nem kérték. Én nem írtam alá semmit, tudtommal, édesanyám sem írt alá semmit, sem Gyergyóban, sem Csíkszeredában. Tehát ebből ugye akár még jogi eljárás is történhetne, mert itt nem volt semmilyen beleegyezés kérve a hozzátartozók részéről, hozzájárulás ahhoz, hogy őt kemény pszichiátrészerekkel kezelni. Na de ezt nem úgy mondom, mint fenyegetést, hanem úgy mondom, hogy én a magam részéről Istenre bíztam a hugom sorsát, aki őt oltalmazta és 7 napon keresztül gondját viselte neki. Legyen úgy, ahogy jónak látja, az teljesen biztos, hogy ebben az ügyben, mivel ez egy teljesen nyilvános dolog, február óta folyik a történet, folyik a kálvária, az apokalipszis az én családomban, minden nyilvánossá van téve, nagyjából minden. És amit én nem tettem nyilvánvalóvá, az én gyarlóságom, az én bűnöm, azért én bocsánatot kérek mindenkitől. De igyekszem, hogy eddig is, ezután is mindent úgy, ahogy Isten adja, nyilvánvalóvá tenni. Azok tanulságára, akik ezt megérthetik, hogy mi történik Júliával, és mi történik nagyon sok ember lelkében, annélkül, hogy tudnának arról, hogy mi történik az ő lelkükben. Tehát azt mutatja a mindenható Isten, ahogy 2 nap ezelőtti álomban is azt láthatta édesanyám, hogy azt hallotta, hogy harangoztak, és temették az újszülöttet. Ezzel Isten neki megmutatta, hogy az emberi segítség, amikor emberi módon a szemünk látása szerint belefolyunk abba az állapotba, és emberi módon akarunk segíteni, az valójában gyilkosság. Tehát ezt én nem úgy értelmeztem, mert kaptam én más jelzést is a mindenható Istentől, hogy Júlia az ő kezében van, ő gondját viselte, és nem fogja elengedni őt. Viszont megmutatja azt, hogy ahogy mi segítünk neki, emberi módon, félelemből, pánikból, hitetlenségből, az élő Isten szava nélkül, az gyilkosság, gyilkosság történik, emberek. Ezt mutatja mindenható Isten. Ezt mutatta édesanyámnak, hogy az újszülöttet temették. és Isten eszembe jutotta azt az álmot, amit decemberben kaptam, amit fel is dolgoztam. Megvan nekeresítek, Tibori, te mondja, hogy a Szelek szárnyán, igen, Szelek szárnyán. Abban a videóban be is kommentelem ide az élőadás alá, Szelek szárnyán, akit érdekel, hallgassa meg. Szelek szárnyán, képek a jövőről. December 21-én kaptam ezt az álmot, és elmondhattam azt, amit elmondtam. Persze én nem tudtam, akkor nem tudhattam pontosan, hogy ez a mi esetünkben miről szól, viszont, mint tudjuk, ahogy az a Családi Tragédia című írás is nem csak rólunk szól, hanem a mi közösségünkről, Gyergyóról, Székelyföldről, a magyarságról, aki megértheti, amiről beszélek, mindenkiről szól, aki magára ismerhet, és aki megmenekülhet, azokról szól, akik megmenekülhetnek. Ebben a felvételben, Szelek szárnyán, az 57. perctől körülbelül ott mondom el, hogy mi történik a kórházban, amikor az anyuka ott van, és az ikrei a kórházban vannak, és a két iker halott. Két iker halott, és ő is halott. És van egy gyermek, egy kisgyermek mellettük, és ő is haldoklik. Ugye ő a lelket jelképezi. A lélek haldoklik. Ezt mutatta akkor Isten december 21-én. És ez hogyan történik meg a valóságban, a gyakorlatban? Úgy, hogy az emberek emberi módon agyból próbálnak egymásnak segíteni, agyból próbálják Istent is kiköbözni, nem engedik, hogy Isten újjászülje őket, nem engedik, hogy vezesse a mindenható Isten őket, nem engedik, hogy Isten dolgozzon általuk, hanem a saját fejük szerint próbálnak cselekedni. Mint ahogy például mostan történik, hogy elmondja az orvos anyukámnak, hogy mit kell vásárolni, ő gyorsan fut a patikába, és megveszi. Erre is kaptam figyelmeztetést, hogy láttam egy olyan álmot, amikor láttam a húgaimat egy ilyen vitaminokat népszerűsítő előadáson, és abban hittek a vitaminokban, azokban különböző szerekben, emberi készítményekben hittek. És utána ugye jött egy ilyen valamilyen guru, aki mondta volna tovább ugye a különböző hazuk, hamis tanokat, ami a vitamin mellé jár. Tehát Isten megmutatta, hogy az történt, hogy az Élőisten segítsége helyett mi emberek a vitaminokat választottuk. Az emberi, továbbra is az emberi megoldásokat választottuk. Erről folyamatosan beszéltem február óta, hogy ilyenek vagyunk, hogy Isten nekünk úgy kell, hogy azt cselekedje, amit mi akarunk. De az, hogy mi cselekedjük azt, amit ő mond, úgy már nem kell nekünk. Tehát hiszünk a jó Istenben, de azért biztos, ami biztos alapon mi mindent megteszünk a saját fejünk szerint, hogy magunkat meggyógyítsuk, magunkat kuráljuk, magunkat felhízlaljuk, úgy lelkileg, mint testileg. Tehát ami mostan történik, sajnos minden meg volt mutatva. Én a magam részéről bűnösnek érzem magamat, hibásnak érzem magamat. Valószínűleg nem tettem meg mindent, amit megtehettem volna. Próbáltam elmondani azt, amit adott a mindenható Isten, és úgy érzem, hogy most is a legtöbb, amit tehetek az, hogy elmondom, közzéteszem. Nyilvánossá teszem azt, amit ő nekem mond, amit ő nekem mutat. Ez a legtöbb, amit tehetek. Bizonságot teszek az ő szaváról. A többit az ő kezére bízom. Úgy, ahogy őt megóvta az erdőben 7 napon keresztül, őszinte reménysége van abban, hogy meg tudja őt óvni az emberi félrekezeléstől is, hogyha a testét nem is, a testével, a testének általának is, ugye ezek a különböző szerek, bízom abban, hogy a lelkét mindenképp megóvja a mindenható Isten, annak a gyermeknek a lelkét, aki imádkozott, és aki belátta őszintén, hogy amit cselekedett mostanig, ahogy élt mostanig, az életlenesség volt, és ő úgy már többé nem akar élni. Tehát bízom, hogy a gyermeknek a lelkét Isten megmenti, őszinte reménységem van nekem. Tudom, hogy az imák, amit együtt mondhattunk Juliával, és amit mondhattak azok, akik Isten gyermekei, akik újjá vannak születve, akik elé hozta Isten Juliát, és imádkoztak érte, tudom, hogy az ő imájuk nem volt hiába való. Azt is tudom, hogy a mindenható Isten meg fog dicsőülni ebben a történetben. Meg fogja magát dicsőíteni, meg fog mutatkozni azért, hogy akik tudnak erről a történetről, azok esélyt kapjanak arra, hogy megmeneküljenek. Esélyt kapjanak arra, hogy ne kelljen azt megéljék, megjárják azt a káváriát, amit Julia megjárt, és amit az ő családja megjárt a bűnök miatt, a hazugság miatt, az okkultizmus miatt, ami leuralta az életünket. Visszatérnék arra, hogy miért kötözte meg Julia magát, és mit jelent az, hogy Julia megkötözte saját magát. Mint tudjuk, a pszichiátrián, a kórházban, hogyha valaki kezelhetetlen, azt megkötözik. Tehát kényszerzubbonyba teszik, beinekciózzák, begyógyszerezik, megkötözik. Viszont erre nem volt szükség Julia esetében, mert ő kötözte meg saját magát. Az, hogy Julia saját magát megkötözte, ez már alapjában véve bizonyíték arra, hogy az élő Isten lelke munkálkodik ő benne. Mert hogyha úgymond az ő ördögei, a gonoszság vagy maga a sötétség uralkodott volna benne, akkor ő nem magát kötözte volna meg, hanem engemet, vagy anyámat éppenséggel. Ő nem attól félt, hogy magának ártani fog, hanem attól félt, hogy másoknak ártani fog. És ez a Szent Lélek ajándéka. Ez a Szent Lélek munkája, emberek. Mert nem tesz ilyent az az ember, akiben az ördög munkálkodik. Tehát a mindenható Istennek a lelke tette azt Júliával, hogy ő megkötözte az ő kezeit, ami által számunkra is egyértelművé tette, hogy Julia sorsa az ő kezében van. És akkor most térjünk át picit arra, amit nem szeretünk hallani, amiről nem szeretünk beszélni, Jézus szavára, Krisztus szavára, az ő történetére. Mi történt Jézussal? Mit csinált Jézus? Neki hatalma volt arra, ő megkapott minden hatalmat Istentől. Neki hatalma lett volna arra, valóságos hatalma lett volna arra, ahogy mondta Péternek is, hogy szerintem nekem nincsen hatalmam arra, hogy hívjak nem tudom én hány angyalt, hogy megöljék a római katonákat, akik engemet elfogtak. Nem tudom már pontosan, hogy mondta, ez a lényege. Ezt mondta Jézus Péternek, hogy nekem lett volna hatalmam arra, hogy segítséget hívjak, az Úr angyalait segítségül hívjam, hogy engemet megmentsenek, hogy megöljék a katonákat, de nem tettem. Jézus engedte, hogy őt megkötözzék. Jézus engedte, hogy őt keresztre feszítsék. Ő ezt önként vállalta, emberek. Ő ezt önként vállalta. Akkor a kérdés az, hogy Júliában milyen lélek munkálkodott, aki saját magát megkötözte, hogy ne ártson másoknak. Júlia nem magát féltette, emberek. Ügyeljetek! Mi azt hiszük, hogy Júliával van a baj. Mi azt hiszük, hogy Júliát meg kell mentsük. Mi azt hiszük, hogy Júliát meg kell gyógyítsuk. De nem. A betegek akarják meggyógyítani az egészségest. Mert Isten szemében, jelen pillanatban egyik legegészségesebb személy Júlia. Ő pedig magát kötözte meg. Ő önként rabbá tette magát. Ő önként vállalta úgy a pusztát, az erdei pusztát, hogy ne ártson másnak. Tehát nem magát féltette, Júlia nem magát féltette, nem magát sajnálta, nem magának akart jót, hanem az ő nyomorúságos bátyjának és az ő nyomorúságos anyjának akart ő jót. Ő a benne lévő ördögöket úgymond kivitte a pusztába. És amikor találkoztam vele, akkor kivették a mentőből Csíkszeredában. Az első szó, amit mondott, az, hogy pokol. Pokolban volt, elmondta, pokolban volt. És azt mondta, hogy ti mindent megtettetek, de nem volt akivel. Ezt mondta. Ezek voltak az első szavai. Utána visszajött. Hangsúlyozom, emberek, ha valaki számára ezáltal nem nyilvánvaló, hogy az élő Isten vitte őt a pusztába, az erdőbe, az élő Isten viselte gondját 7 napon keresztül, és az élő Isten hozta vissza, akkor azt jelenti, hogy óriási vakságban vagyunk. Az, hogy Júlia magát kötözte meg, ő minket féltett, és nem magát féltette, ez nem azt jelenti, hogy az élő Istennek a lelke, a Krisztus lelke munkálkodik benne, akkor azt jelenti, hogy mi keresztények óriási vakságban vagyunk. Ahogy mondta Jézus, azt hisszük, hogy látunk, de közben vakok vagyunk. Mivel azt mondjuk, hogy látunk, megmaradunk a bűneinkben. Tudjuk azt is, sőt, történik napjainkban, hogy embereket beisznek a pszichiátriára. Miért? Mert lázadnak. Gyűlölettel beszélnek, gyűlölettel vannak. Embertársaik iránt. kontrollálni akarnak másokat, irányítani akarnak másokat, uralkodni akarnak mások fölött, és az ilyeneket megkötözik, és be is injekciózzák. Mindenki, aki hallja ezt a felvételt, döntse el, hogy melyik emberben lakozik a Krisztus lelke. Julia Krisztusról nem igazán beszélt, miért? Azért, mert neki nem volt ismerete. Tehát ő bevallotta azt, hogy ő miben volt mostanig, hogy amit ő mostanig cselekedett, az életelenség volt. Ő ezt megvallotta, de a Bibliát nem ismeri. Julia, a Bibliát nem ismeri. Ki van rabságban, kiben milyen lélek uralkodik? Az egyik Krisztusról beszél, de gyűlölködve gyűlöli az ő embertársait, gyűlöli az ő atyafiait, gyűlöli a rendszert, gyűlöl mindent, szitkozódva és gyűlölettel beszél, de Krisztus nevében, és meg kell őt kötözzék. És van a másik személy, aki noha nem beszél Jézusról, mert nem is ismeri őt, még nem kapott erre lehetőséget, hogy megismerje, viszont őt nem kell megkötözni, mert ő saját magát megkötözte, mert féltette a környezetét, féltette a nyomorúságos bátyját, és féltette a nyomorúságos anyját, az összes többi embert. Kiben milyen lélek uralkodik? Ha valaki nem lát tisztán, kérjen tisztán látást. Ezt mondja az élő Isten. De kérje hittel, semmit se kételkedvén, mert ne higgye a két szívű, a minden útjában állhatatlan ember, hogy kaphat valamit Istentől. A két szívű ember. Jakab apostolnak a levele az első részéből olvasom. Azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Jó figyeljetek! Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja. Készségesen és szemrehányás nélkül adja. És megadatik neki, de kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ides-tova hány, mert nevéje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A két szívű, a minden útjában állhatatlan ember, a kétfelé sántikáló ember, kérje hittel, semmit se kételkedvén. Hogyha valaki nem kapta meg a lelkeknek a megkülönböztetésének az ajándékát, kérje Istentől a bölcsességet, de hittel kérje, és akkor csak rá figyeljen, és csak tőle várja a válaszokat. Ne más emberektől, ne világi emberektől, ne Istent tagadó és Isten gyűlölő emberektől, hanem az élő Istentől, a Krisztus szavából, hogy mindenki megláthassa, hogy milyen lelkekkel van neki dolga. Azt mondja az angol erre, hogy discerning, tehát a megkülönböztetés. Nagyon sokan nem tudják megkülönböztetni a lelkeket, és olyan lelkeket követnek, akik noha Isten és Jézus nevében szólnak, nem Istentől vannak, hanem a lázadás lelkülete van bennük, és meg kell kötözni őket. Be kell injekciózni, és meg kell kötözni őket. Közben itten írja valaki, hogy azt kötözik meg az ilyen helyeken, akit fenevad állapotban visznek be. Tehát kit kell megkötözni? Melyik kutyát kell megkötözni? Azt, amelyik hamis, amelyik harap. A kutya az kutya, ugye, ez nem egy jó jellem, a kutya jellem, mint tudjuk. Viszont az erdőn a kutyánkat sosem kötöztük meg. Miért? Azért, mert nem ártalmas, nem árt az embereknek, barátságos mindenkivel. Az a kutya sosem volt megkötözve. Hogyha az a kutya azt mutatta volna, hogy ő veszélyes és embert is megtámadna, akkor megkötöztük volna. De nem kötöztük meg. Az a kutya saját magát megkötözte. Abban a kutyában olyan lélek van, hogy nem támadja az embereket. Nagy kutya megtehetné, elég veszélyesnek tűnik. Az ugatása olyan, viszont nem támadja az embereket. És a megkötözésről azt fontos elmondani, drága embertársak, hogy aki nem kötözi meg magát, azt mások kötözik meg. Aki nem kötözi meg magát, azt mások kötözik meg. Aki nem hal meg önmagának másokért, azt a világ öli meg. Jézust nem megölték, hanem önként vállalta halált. Ő önként vállalta. Júliában, mivel Isten megadta neki a Szentlélek ajándékát, olyan lélek van, hogy ő nem akart, ő már nem vádolt senkit. Ő már nem vádolta sem az anyját, sem engem, senkit nem vádolt. Saját magát vádolta, az anyját és engemet pedig féltett. Féltette az embereket a benne lévő, úgymond ördögöktől, attól, ami az ő agyában benne volt, amire azt mondta, hogy őt leuralta, őt viszi, uralja őt. A törvényről szeretnék egy picit beszélni, hogy mit mond Pál apostol a törvényről. Mert egyezünk meg abba, hogy a pszichiátria az törvény. Tehát amikor Júlia olyan csinált, hogy mezítelenül kiment a házból, február közepén, ugye ő törvény alá került, tehát ő törvény alá helyezte magát. Mert azért ugye nem akarja, Isten sem akarja, hogy mezítelenül mi járkáljunk az emberek között, akár éjjel, akár nappal. És tehát törvény alá volt ő helyezve, akkor ugye kényszerűen, tehát akkor neki nem volt más választása, bevitték tölgyesbe, emiatt. De a törvény megtörte őt, és az Úristen a törvényt a javára fordította. Hangsúlyozom, a törvény az nem rossz emberek. Az Úristen a törvényt a javunkra fordítja, hogyha bennem fenevad van, akkor Isten nekem is a törvényt megadja, valamilyen formában. Az Úristen Pál apostolnak is megadta a törvényt. Azt mondja, hogy a kijelentése nagysága miatt fel ne fuvalkodjak, tőv is adatot az oldalamba a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy fel ne fuvalkodjak a kijelentések nagysága miatt. Pál apostol is valamilyen szinten törvény alatt volt, és noha mi megszabadultunk a törvény átka alól, Krisztus által, valamilyen mértékben, a testünk miatt mi is törvény alatt vagyunk. Valamilyen mértékben mi is törvény alatt vagyunk a test miatt, a testi indulatok miatt, a testi fenevad természet miatt. Nem tudom pontosan, hogy hol írja Pál apostol, hogy a törvénytelenek ért adatot. A törvény nem a gyermekeknek van, a gyermetek szívűeknek, hanem a törvénytelenek van a törvény. Ezért is mondja azt Isten, hogyha valaki újonnan születik, aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Aki újonnan születik, a Krisztus vére által, a bűnök bocsánata által, a Krisztus szava által, aki újonnan születik, az már nincs törvény alatt. Pál apostol azt mondta, hogy nincs törvény alatt, ő teljesen szabad, mindenkivel szemben ő szabad. Mert amikor az ember ugyanon születik, ő gyermekké lesz, Isten gyermekévé lesz. A törvény nem Isten gyermekéért van, hanem a törvénytelenekért. A törvénytelenekért. És szeretnék szólni még néhány szót arról a jelenségről, amit láthatok az interneten, ami nagyon kemény figyelmeztetés mindannyiunk számára, számomra elsősorban, és mindannyiunk számára, hogy meg vagyunk kísértve. Én is meg vagyok kísértve azzal, hogy az igazságot, a Krisztust úgy hirdessem, mint a szabadulást, úgy hirdessem, mint egy zilóta, mint Barabás. Barabás azt várta Krisztustól, hogy ő harcoljon, erővel, emberi erővel harcoljon, agresszíven harcoljon a rómaiak ellen. De Jézus nem tette. Sőt, bizonságot tett arról, hogy ő nem azért jött, hogy megölje az embereket, a rómaiakat, hanem azért, hogy megtartsa őket. Tehát amikor látták, hogy Jézus milyen hatalommal rendelkezik, sokan lehetőséget láttak benne. Júdás is. Júdás, legfőképp Júdás, Barabás és Júdás Jézusban lehetőséget látott arra, hogy akkor az ő isteni hatalmával meg fogja ölni a rómaiakat. Azt szerették volna, hogy azt a hatalmat, amit Istentől kapott, emberi módon használja a rómaiak ellen. És igen, fontos felismernünk magunkat Júdásban is, Barabásban is, hogy azt a kegyelmet, amit kaptunk Istentől, meg azt a nevet, amit kaptunk Istentől, emberi módon, testi módon használjuk. De azáltal, hogy azt mi megtesszük, és mi megerősödünk abban, hogy Jézus nevét emberi, testi módon használjuk, azáltal a Júdás sorsát választjuk magunknak. A Júdás sorsát. Magunkat károsztatjuk. mert Jézusnak a neve nem csak áldás, hanem átok is. Aki hiába veszi az ő nevét, aki testi módon veszi az ő nevét, aki testi módon használja az ő nevét, az átkot fogyaszt, de úgy, hogy észesen veszi. Nem tudja, mit cselekszik. Hogy én ezt elkövettem-e mostanig? Igen. Igen, emberek. Ezért, amit mondok, azt alázattal mondom, hogy aki meg van kísértve azzal, hogy lázadozzon Jézus nevében, és lázadást szítson Jézus nevében, akár Isten házanépe ellen, Isten gyermekei ellen, az ember átkot vesz magához. Átokként fogyasztja Jézus nevét, mert használja az ő nevét, viszont a lelkület, ami benne van, az nem olyan lelkület, ami Krisztusban volt. Aki önként átadta magát a szenvedésnek, engedte, hogy megkötözzék őt, hanem olyan lelkület van benne, hogy őt meg kell kötözni, mert fenevad lelkület van benne. A fenevadak is használják Jézus nevét. Ez a két név, az élő Isten neve és Jézus Krisztus neve, azok a nevek, amelyeket mindenki használ. A legócskább amerikai komédiában, horrorfilmben, pornófilmben tele van Istennel és Jézussal. Sajnos. De az a két név ugyanakkor veszélyes is. Mert aki illetlen helyen használja ezeket a neveket, hiába veszi ezeket a neveket, testi gondolkodás szerint, testi indulat szerint használ ezeket a neveket, átkot vesz magára, annélkül, hogy tudna arról. Nem hiába mondja a parancsolat, talán a harmadik parancsolat, hogy Isten nevét hiába nevet, hiába felnevet, mert Isten nem hagyja büntetlenül azt, hogy az ő nevét valaki használja, fölöslegesen használja. Mostantól figyelj magadra, hogy hányszor mondod ki Isten nevét, vagy Jézus nevét teljesen fölöslegesen. Figyelj más emberekre. Nézd meg, hogy nem igaz, hogy Jézusról nem beszélnek Székelyföldön. Jézusról mindenki beszél Székelyföldön. Amikor nem tetszést fejezünk ki, akkor használjuk Isten is Jézus nevét. Amikor undort fejezünk ki, amikor szörnyűködést fejezünk ki, tehát teljesen fölöslegesen, mint kötőszót használjuk Isten és Jézus nevét. Ezért mi történik? Az történik, hogy akkor, amikor bajba kerülünk, amikor óriási baj van, és amikor már tényleg csak Isten segíthetne, akkor ez a név már ki van ürülve számunkra. Nem jelent semmit, mert mostanig teljesen fölöslegesen kiokáttam a számból az ő nevét. Teljesen fölöslegesen használtam az ő nevüket, és az ő neve már nem volt szent, ahogy mondja Isten a mi atyánkban. Jézus, ahogy mondja a mi atyánkban, hogy Isten azt akarja, hogy legyen meg az ő akarata, mert az ő akarata élet. Tehát mindenki, aki kéri azt Istentől, hogy legyen meg az ő akarata, az életet kap Istentől. Aki arra vágyik, hogy az Istennek az akarata legyen meg, az életet kap Istentől. És a mi atyánkban Jézus kifejti, hogy mi Istennek az akarata. És a legelső pontban azt mondja, hogy szenteltessék meg a te nevet. Legyen szent a te nevet. Gyergyószent Miklóson, Székelyföldön, Magyarországon Isten és Jézus neve nem szent. Mindenki úgy használja ezeket a neveket, ahogy akarja. Testi indulat szerint, fenevad természet szerint használjuk ezeket a neveket. És így történik az, hogy jön a törvény, és megkötöz minket. Jön a törvény, a kórház, a pszichiátria, a börtön törvénye, és megkötöz minket. Persze ilyen történt Pál apostollal is, a társaival is történt ilyen, de Isten dicsőségére történt az. Isten dicsőségére történt. Ők nem szégyent hoztak Isten és Jézus nevére, hanem dicsőséget az ő bátorságukkal, azzal, hogy szeretetteljesen hirdették Isten országának az örömhírét, nem pedig köpködve, gyűlölködve és másokat is megtévesztve a val lelkülettel. Boldog az ember, aki megkötözi saját magát, aki megkötözte saját magát, mert az ember azt cselekszi, amit Jézus mondott, hogy ő önként felveszi az ő keresztjét. Nem a saját akarata szerint cselekszik, nem a saját akarata szerint beszél az embertársaihoz, nem a saját testi indulatából beszél az embertársaihoz, hanem Isten szava szerint, és az ő testét megkötözi önként, és erre adta mindenható Isten az ő szavát Jézus által, hogy a testünket az ő szavával kötözzük meg, az ő vérével, az ő testével, igyük az ő vérét, halljuk az ő szavát, együk az ő testét, cselekedjük azt, amit ő mondott, és így kötözzük meg a testünket, a testi indulatainkat, mert aki megkötözi magát, azt nem kell megkötözni, mert az már nem fenevad. Nekünk Isten nem a törvényt adta, Isten gyermekeinek nem a törvényt adta Isten, hogy megkötözzön azzal minket, mert ugye a testet mindenképpen meg kell kötözni. A test ugye a lélek ellensége, a testi indulat, a testi kívánság, a lélek ellensége, a testiség a lélek ellensége. A testet mindenképpen meg kell kötözni, és amíg a Földön élünk, mindenki törvény alatt van, kivétel nélkül. A pápa is törvény alatt van, mindenki törvény alatt van, kivétel nélkül. A katolikus egyház törvényei alatt, a kommunizmus törvényei alatt, vagy a diktatúra törvényei alatt, vagy bármilyen, a WHO törvény, sok törvény van, a kórház, betegség törvénye, a házasság törvénye. Ezek a törvények mind a testért vannak, hogy a test ne csinálhasson azt, amit akar. Mert ha a test azt csinál, amit akar, akkor fenevaddá változik, és ártani fog az ő embertársainak. De Isten az ő gyermekeinek, akik gyermekké lettek Krisztusban, megismerték az ő szavát, bevették az ő szívükbe az ő szavát, újjászülettek az ő szava által, a bűnök bocsánata által, azoknak Isten az ő szavát adta. Azok úgymond mentesek a földi törvényektől. Mert hogyha ők betartják a Krisztus törvényét, ahogy mondja Pál apostol, a lélekkel megfeszítik a testet, a lélek cselekedeteivel elveszik az alkalmat a test cselekedeteitől. Azok szabadok. Én is meg vagyok kötöző emberek. Én sem vagyok szabad. Ahogy mondja Pál apostol, én mindenkitől szabadabb vagyok. Mindenkinél szabadabb vagyok, de nem vagyok szabad Krisztustól. Idézőjelben a Krisztus rabja vagyok. Az igazság rabja vagyok, az ő szavának a rabja vagyok. Hangsúlyozom, az ő szavának a rabja vagyok. És hogyha beteljesítem az ő szavát, akkor engemet nem kell megkötözzön senki, mert testi indulatból nem cselekszem semmit. Noha a testem engemet is kísért, hogy azt cselekedjek, amit akarok. Testi indulatból nem cselekszem semmit, mert a Krisztusnak a szeretete és az ő szava megkötöz engemet, és féken tartja az én testemet, hogy amit cselekszem, és amit szólok, azt lélek által szóljam, ő belőle szóljam, és ne a saját kutfőmből, ne az én testemből, ne az én testi indulataimból. Teljes szívemből kívánom, hogy aki hallotta ezt a felvételt, vegye tudomásul azt, hogy van lehetősége neki is arra, hogy megszabaduljon a törvény átka alól, a földi törvények átka alól, de csak úgy, hogyha kívánja, hogy Isten újjászülje az ő lelkét, szembesítse őt a bűneivel, a benne lévő testi indulatokkal, hogy megbocsássa azokat. Mert akiben Krisztus van, az ő lelke van, az már nincs a törvény alatt. Őt már nem kell megkötözni, mert az önembert a Szent Lélek kötözi meg. Az Istennek a szeretete kötözi meg. És az ilyen ember szabad. Nem csak ezen a földön, ezen a világon, hanem az ezután következő világon is. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!